csak hivatásos végrehajtókkal, feltételekhez kötni a kilakoltatást a bírói végrehajtói kamara. 20 éve együtt a visegrádi négyek, szomszédságpolitikai ügyekről is tárgyalt Orbán Viktor Pozsonyban. Megoldódni látszik a szerb kormányválság, önként félreáll a miniszterelnök helyettes. Köszöntöm Önöket, a Nemzeti Krónikát látják. Az adósok érdekében csak hivatásos végrehajtók adhatnák el a bedőlt devizahitelesek otthonait a bírói végrehajtói kamara javaslata szerint. Jelenleg a pénzintézetek is érvényesíthetik az ingatlan fedezetet. Közben meg négyszereződött a forgalom a banki hitelkárosultak egyesületénél. Sokan tartanak attól, hogy az április 15-ig tartó kilakoltatási moratórium után az utcára kerülnek.
Letörlesztés összege 103.962 svájci frank.
Holzreiter Sándorik nem várták meg a végrehajtót. Maguk döntöttek úgy, hogy eladják érdi házukat, és megpróbálják visszafizetni a banknak a pénzt. Ebben segít nekik most a banki hitelkárosultak egyesülete.
Sikerült értékesíteni az ingatlanunkat, nagyon nagy veszteséggel, ugye a mai ingatlanpiaci helyzet is ismert Magyarországon. Mi szeretnénk végtörleszteni, de sajnos még így se elég az az összeg, amennyire el tudtuk adni a házunkat.
A PSZF adatai szerint már a 650 milliárd forintot is meghaladja az a hitelállomány, amelyekkel fizetési gondok vannak.
A lakás az az utolsó menedék, az utolsó mencsvár, tehát annak a hitelnek a fizetését hagyja abba legutoljára, és hogyha azt abba hagyja, akkor ott már tényleg nagyon súlyos probléma van.
Közben a bírósági végrehajtói kamara elnökségi tagja azt szeretné, hogy a felmondott hitelek után csak hivatásos végrehajtók adhassák el az ingatlant. Ma ugyanis egy pénzintézet a problémás követelését eladhatja akár egy behajtó cégnek is, teljesen kiszolgáltatva a tulajdonost.
Az igazán üdvözítő az lenne, hogyha a bírósági végrehajtáson keresztül, vagy a bírósági végrehajtásba beépített, egyszerűsített végrehajtáson keresztül történnének meg ezek az ingatlan végrehajtások, hiszen ott kap jogi garanciát arra az adós, hogy különböző kifogásokkal tudjon élni a végrehajtói cselekmények ellen.
Tegnap a kormányfő azt ígérte, hogy mindenképpen megvédik az adósokat az utcára kerüléstől.
Tárgyalnunk kell, és meg kell próbálnunk megállapodást elérni, de azt kell mondanom, hogy ehhez még idő kell. Addig pedig megvédjük és garantáljuk, majd a családokat, és garantáljuk, hogy mindenkinek lesz fedél a feje fölött.
A Magyar Nemzet úgy tudja, több forgatókönyv is létezik a kilakoltatási tilalom meghosszabbítására. A legvalószínűbbnek látszó terv szerint április közepe után az adósok egy kisebb hányada kikerülhet az állami védőernyő alól. A Magyar Hírlap szerint a kormány kitolja a moratórium határidejét.
Bő egy év múlva létrejöhet az egyéni TB-számla, amelyen nyomon követhetők lesznek a befizetések és a szolgálati idő. A Parlament Gazdasági Bizottsága támogatta az erről szóló törvényjavaslatot. Rogán Antal, a testület fideszes elnöke azt mondta, ez tulajdonképpen a nyugdíjreform elindítását jelenti. Közben a nyugdíjvédelmi megbízott megerősítette, a KEHI ellenőrizheti az állami rendszerbe visszalépők számláit azért, hogy kiderüljön, megfelelően kezelték-e a magánnyugdíjpénztárak a befizetéseket.
Óriási sorok a nyugdíjfolyósító irodájában pár héttel ezelőtt. Ők azok, akik maradtak a magánnyugdíj rendszerben, sokan azért, mert fontosnak tartották az egyéni számlavezetést, ami az állami rendszerben egyelőre nincs. A Gazdasági Bizottság által benyújtott javaslat szerint akár egy év múlva megkezdődhet az egyéni számlavezetés az állami nyugdíjrendszerben.
Megteremtődik annak a lehetősége, hogy a mai fiatalabb generációk nyugdíjba menetelekor a nyugdíj számítására már ne csak azokat az alapinformációkat lehessen figyelembe venni, amiket ma.
Átvilágíthatja az állami nyugdíjrendszerbe visszatérők megtakarításait a kormányzati ellenőrzési hivatal, ha az országgyűlés elfogadja a nyugdíjpénztár választás lebonyolításával összefüggő törvénymódosítást. Ezt Selmeci Gabriella mondta tegnap késő este a parlamentben.
A kormány is ígéretet tett a magánnyugdíjpénztártagoknak arra, hogy megvizsgálja, hogy az ő vagyonukat hogyan kezelték.
A KEHI emellett visszamenőlegesen is vizsgálhatná, hogy a magánnyugdíjpénztárak hogyan fektették be a korábbi tagok befizetését, és valójában milyen kiadásokra fordították a működési költségeket.
Megalakult a Parlament Nemzeti Összetartozás Bizottsága. Első tanácskozásukon Semjén Zsolt megerősítette, a magyar állam senkinek nem ad ki információt arról, ki vette fel a magyar állampolgárságot. A miniszterelnök helyettes beszámolt arról is, hogy eddig több mint 30 ezer beadvány érkezett, amelyből 4000-et el is bíráltak. Az első kérelmezők március 14-én tehetik le az ünnepélyes állampolgársági esküt.
Maga az állampolgárság igazolása, az egy erre hivatott A4-es papíron fog történni, megfelelően szép kivitelben és hamisítást kizáró nyomdatechnikával, amin rajta lesz a honosítottnak a pontos neve, személyi adatai, a mégpedig, és ez nagyon fontosnak tartom, magyar helyesírása.
A szlovák belügyminisztérium államtitkára Budapesten átadta a magyar-szlovák kettős állampolgárságot szabályozó államközi szerződés tervezetét. Közben már a könnyített honosítás első kérelmezőinek eskütételét szervezik Szabadkán. A kérelmezők a szerbiai mellett a romániai külképviseleteket is felkeresik.
Azok, akik január elején nyújtották be kérelmüket, március 15-én tehetik le az állampolgári esküt, mondta a honosításért felelős miniszteri biztos Szabadkán.
Azt szeretnénk, hogy azért ez ne tömeges legyen, hanem inkább családiasabb, inkább meghittebb legyen, ne egy ilyen futószalag legyen. Tehát itt azért nagyon fontos, hogy az embereknek ez egy életre szóló élményt szeretnénk nyújtani, úgyhogy szerintem ilyen 20-30-as csoportokban célszerű ezeket megszervezni.
Vajdaságban a magyar igazolványok kiadására létesített irodahálózat nyújt segítséget a kérelmezőknek, összesen 20 helyen kaphatnak tájékoztatást. Vetszel Tamás a szabadkai központi irodát kereste fel. A szabadkai magyar konzulátuson egyébként már az októberi időpontokat osztják a kérelmezőknek.
Érezni a vajdasági magyaroknak a közösségét, a közösség erejét. Az, hogy az első között és ilyen számban, ilyen arányban jelentkeztek, kérelmezik az állampolgárságot, én úgy gondolom, ez mutatja a közösség erejét is, mutatja a közösség szervezettségét is.
Eddig itt 8000-en kértek időpontot, a külképviselet teljes kapacitással dolgozik.
Nem csúszik a magyar reformprogram, mondta Matolcsy György. A nemzetgazdasági miniszter az EU pénzügyminisztereinek tanácskozásán egyeztetett a tervekről a brüsszeli pénzügyi biztossal, és február végéig kormány döntést ígért.
Tartjuk magunkat a menetrendhez.
Ezt üzente a kül- és belföldi kétkedőknek a nemzetgazdasági miniszter. A kormány ezen a héten első olvasatban tárgyalja a reformcsomagot, amelyet előzetesen Brüsszellel is egyeztetve a hónap végén fogadhat el a kabinet. A tavaly bevezetett válságadókkal idén és jövőre garantálható a 3% alatti hiány, de középtávon már csak reformokkal tartható fenn az egyensúly.
Nem elégséges a 3% alatti deficitet elérnünk, hanem strukturális reformintézkedésekkel kell elérni. Ennek érdekében már a 2012-es költségvetésben is a növekedési és stabilitási lépések következtében strukturális jellegű, permanent, állandó megtakarításokat, illetőleg bevételi többleteket kell elérni.
Brüsszel várja a magyar csomagot, és bízik benne, hogy annak tartalma összhangban lesz az EU ajánlásaival, mondta Olli Rehn pénzügyi biztos.
Két nyilatkozatot is elfogadtak a visegrádi négyek kibővített csúcs találkozójukon Pozsonyban, ahol a megalakulás 20. évfordulóját ünnepelték. A csoportosulásban most fél évig elnöklő Szlovákia kormányfője, a magyar, a cseh és a lengyel miniszterelnök mellett meghívta a német és az osztrák kancellárt, valamint az ukrán kormányfőt is.
A találkozón két nyilatkozatot is elfogadtak. Az elsőben a miniszterelnökök, az ukránt kivéve, felszólítják Fehér Oroszországot arra, hogy tartsa tiszteletben az emberi jogokat. A második nyilatkozatban aggodalmukat fejezik ki az élelmiszer, a nyersanyag és az energiaárak gyors emelkedése miatt.
Az áremelés nem az országaink gazdaságpolitikájának az eredménye. A megoldást ezért nem az államok szintjén kell keresnünk. Ezért biztosak vagyunk abban, hogy gyakorlati megoldást erre csak az Európai Unió szintjén tudunk találni.
Orbán Viktor azt mondta, a gazdasági világválságot megelőzően ez a térség volt az európai gazdasági növekedés motorja.
Jó reményeink vannak arra, hogy ez a válság elmúltával ismét így lesz, és ezért ez a régió Európa egyik legsikeresebb gazdasági régió lesz a következő években.
A német kancellár szerint a visegrádi négyek csoportosulása megmutatta, hogy milyen eredményes lehet a regionális együttműködés.
Az unión belül a visegrádi csoport megtárgyalja a közös irányvonalakat, ugyanakkor véleményt is cserélnek, ami egyszerűbbé teszi az EU-ban a kompromisszumok megtalálását. Természetesen a V4-ek csoportosulása megbízható partnert jelent az EU-tól keletre található országok számára is.
A pozsonyi vármegyeháza előtt a V4-ek miniszterelnökeit a Greenpeace aktivistái is fogadták. Gratuláltak a 20. évfordulóhoz, még tortát is hoztak. Ugyanakkor azt kérték, hogy a térség országai a jövőben forduljanak a megújuló energiaforrások felé.
Leváltaná a miniszterelnök helyettest, aki egyben gazdasági miniszter, és egy államtitkárt a szerb kormányfő. Mirko Cvetković azt rója fel nekik, hogy kijelentéseikkel aláássák a kormány munkáját. Dinkić menesztését még a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Elemzők jóvá tehetetlen ellentétről beszélnek, ami szerintük akár előrehozott választáshoz is vezethet.
Ma már több politikus is a gazdasági miniszter teszi felelőssé azért, hogy Európában a szerbek átlagjövedelme a legalacsonyabb, alig 300 euró. Azt is a szemére vetik, hogy elherdálta az államkassza pénzét külföldi beruházók támogatására. A kormányfő viszont helyettesének magatartását bírálja.
Az eddigi események tükrében arról tájékoztattam Boris Tadić államfőt, hogy a kormány ilyen állapotban működésképtelen. Le kell váltani azokat, akik rongálják a kormány tekintélyét és megbontják a kabinet egységét.
Dinkić az egyik belgrádi napilapban azzal vádolta meg a miniszterelnököt, hogy tehetetlen és döntésképtelen. Azt is mondta, hogy Szerbia komoly politikai és gazdasági gondokkal küzd, és szükségesek a változások. Ennek ellenére nem tart kormányválságtól, mert attól, hogy ő megy, az általa vezetett G17 plusz párt megmarad a kormányban.
Ha az én távozásom hozzásegít a nagyobb egységhez a kormányon belül, rendben van. Nem voltam mindig miniszter, de mindig gerinces ember leszek, és mindig megmondom az igazságot.
A kormányban lévő ellentéteket az ellenzéki szerb haladás pártja által néhány hete megszervezett tiltakozó megmozdulás élezte ki.
Vannak kormánytagok, akik a miniszterelnököt azzal vádolják, hogy tehetetlen. Ugyanakkor a legnagyobb párt a partnerét meg azzal vádolja, hogy elherdálta a pénzt. Milyen kormány ez?
A miniszter menesztéséről két héten belül dönt a parlament.
Tadićot látom az ügy mögött, és persze, hogy azt látom az ügy mögött, hogy a demokraták hát a saját érdekükben gyakorlatilag kénytelenek voltak határozottan fölépni, sőt, ezzel a lépéssel ők megkockáztatták azt is, hogy rendkívüli választásokat kell tartani.
A szerbiai kormány szerint most mindent meg kell tenni azért, hogy fennmaradjon a parlament jelenlegi összetétele.
Bírósághoz fordulnak a romániai házi orvosok, de nem riadnak vissza az utcai tüntetéstől sem. A jelenlegi formában nem írják alá szerződésüket az országos egészségbiztosító pénztárral, így döntött a romániai házi orvosok országos szövetsége. A rendelők költségvetését 2008 óta folyamatosan csökkentik, idén 25%-kal kevesebb pénzt kapnának, mint tavaly.
A cukor mennyi volt utoljára?
Tűrhetetlen, hogy a legfontosabb tevékenységüket, a gyógyítást háttérbe szorítja a papírmunka, mondják az orvosok, mert segítők hiány ezt is maguknak kell elvégezniük. A betegeket és az orvosokat is egyaránt sértő jogszabályokat bíróságon támadják meg az érdekvédelmi szervezet jogi képviselői, és az Európai Uniós fórumokat is felkeresik, hogy igazukat bebizonyítsák.
Három havonta egyszer jöhet az idült beteg, úgy, hogy a biztosító fizeti a számlát, igaz? Ha máskor jön, akkor ő fizeti. Hát a kis nyugdíjas, vagy akár nagy fizetéses ember is, igaz, nem tud elkérni, hogy jön, hiszen elég egy időjárás változás, egy frontbetülés, és a beteg, az idős bácsi vagy néni, akár hetente kétszer is bejön, hiszen megtörténik, hogy vérnyomását javítani kell.
Nem riadnak vissza attól sem, hogy akár külföldre menjenek dolgozni, ha Romániában ellehetetlenítik működésüket, és kénytelenek bezárni a rendelőiket, mondják a házi orvosok. Szerintük az új intézkedések, ahelyett, hogy megerősítenék, teljesen lerombolják az alapellátást.
Inkább vállaljuk azt, zárjuk be a rendelőket, vagy dolgozunk csak priváton egy hónapig, hogy lényegében hát lássák, hogy mi is a mi szerepünk.
Romániában most csak nem 12 ezer házi orvos praktizál.
Jogerősen 3 év 10 hónap börtönbüntetés szabott ki a debreceni ítélőtábla a vesztegetéssel vádolt volt dögei polgármesterre. Az ítélet szerint a 2006-ban kipattant dögei iskolaügyben a helyi általános iskola 233 millió forint értékű beruházásakor a polgármester 20 millió forintot kért egy vállalkozótól a kivitelezés elnyeréséért cserébe. 46 millió forint és a kamatok, ennyi jár a jogerősítélet szerint Szögi Lajos családjára kártérítésként a 8 alperestől. Szögi Lajost 2006. október 15-én verték agyon Olaszliszkán, gyermekei szemelláttára. 8 olaszliszkai lakost különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, illetve rongálás büntette miatt ítéltek el. Kigyulladt a fővárosban egy 7. kerületi lakás, az ott lakó idős asszonyt égési sérülésekkel és füstmérgezéssel vitték kórházba. A szomszéd lakásból egy kisbabát az utcafront egyik ablakán keresztül mentettek ki, mert az udvarban sűrű füst gomolygott, és míg a felnőttek légzőállarcban keresztül mehettek, addig ez a csecsemőnél veszélyes lett volna. A tűzoltók egy kosaras létrán hozták le, nem esett baja. Már is kezdődik a közbeszéd Szántó Georginával. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!